Yeah. Testvérek, mielőtt imádkoznánk, biztos sokan tudják, de nem baj, ha ismételjük. Ez a 17. században élt hívő ember sok gyermekét elvesztette járványokban, feleségét is, és akkor kezdett ilyen énekeket írni, mély, Isten magasztaló énekeket. Érdemes elgondolkozni azon, hogy mit jelent az, hogy mindig jobbat várunk. Isten mindig jobbat ad. Hatalmasabban megismerteti magát a nyomorban, ha hozzáfordulunk. Úgyhogy, ha valami csapás ér, próbáljunk zúgolódás nélkül, vagy zúgolódva. De engedve Istennek, hogy áthassa az ő szava az életünket. Mert olyan mértékig hagyatkozunk az érzékeinkre, érzéseinkre, és azok kielégítésére, hogy ez megakadályoz bennünket abban, hogy igazán megkapjunk mindent, amit Isten adni akar nekünk. Imádkozzunk! Istenem, Te szent vagy! Engedd meg nekünk, hogy szívünkkel lássuk a Te ragyogásodat, a Te mennyei világodat, a Te felfoghatatlan személyedet, a legtökéletesebb szeretetet, amely Te vagy, amely Atya, Fiú, Szentlélek. Uram, nincs elég emberi értelem ahhoz, értelmi képesség, hogy mi felfogjuk. Nincs semmilyen eszközünk azzal, hogy mi Téged lássunk. És Uram, Te mégis megteszed velünk, megteszed az életünkkel, hogy felfogjuk a Te csodálatos személyedet, titkok nyílnak meg előttünk, amikor engedünk Neked, amikor Téged akarunk hallani, Téged akarunk látni, akkor annyi csodát látunk, Uram, a Te dolgaidban, a Te személyedet illetően, és a saját életünkben is minél jobban engedünk Téged szóhoz jutni, és minél teljesebben arra vágyunk, hogy a Te személyed töltse ki a belső emberünket. Uram, kérlek Téged, légy közöttünk ebben az órában is. Rád van szükségünk. Kérlek, Uram, könyörülj rajtunk. Könyörülj rajtunk. Amen. Testvérek, a délelőtti és a délutáni alkalommal nagyon nagy, sok nagyszerű dolgot helyezett Isten a szívünkre, vagy lehet, hogy csak az értelmünkben ezt mindenki meg tudja mérni magában. És én úgy hallgattam, hogy nagyon hallgattam, és mire végére értünk ezen az estén, akkor azt mondom, már délelőtt is úgy éreztem, hogy ki lehet mondani az amment, és haza lehet menni. Mert csak be kellene fogadni. Engedni kellene, hogy így legyen, aztán most este is, azzal, hogy valamit nagyon nehézé tett Isten számunkra. Tényleg annyira mély a bűn bennem. És a utolsó kérdésre én is válaszolnék, idegen tollakkal fogok ékeskedni. Van egy kedves testvérem, Révész Árpád, aki valamikor a baptista egyháznak az elnöke volt, és az egyéni evangelizáció tanításának a nagy mestere Magyarországon, és vannak nagyon egyszerű dolgai. És elhangzott egy része ennek, hogy valahol az ember érzi, hogy hiányzik az életéből Isten. Azt érzi mindenki, hogy valami hiányzik az életéből. És ezért rohangál össze-vissza, hogy megtalálja azt, ami hiányzik. És mindenfelé kapkod. És erre magyarázza az Árpád. Nem illő, hogy új szövetséget teszek a kezembe, de általában ő is a Bibliáját teszi a kezébe, hogy itt vagyok én, itt van Isten, de az a baj, hogy a bűn elválaszt tőle. És nincs ember és nincs nagy hatalom, aki elvenné az életemből a bűnt. De Krisztus azért halt meg a kereszten, hogy az ő halálával odaszögezze a mi bűneinket, levegye rólunk, és akkor vagyunk, lehetünk Istennel olyan kapcsolatban, hogy egyre többet adhasson nekünk önmagából, mind abból, amit a mi üdvösségünkért cselekedett. És miután egy keményen, mélyen bűnben lévő embernek a története hangzik el, ezért gondoltam, hogy ezt elmondom ott is. Az választotta el az ő életében. Amikor ember engedi, mert miért is? Mert ami hiányzott az életéből, egy királynak mindene megvan. Ami hiányzott az életéből, azt kereste, hogy kitöltse valamivel. Sámuel második könyve 12. fejezetének az első versétől olvasom az igét a 14. versig. Az Úr elküldte Dávidhoz Nátánt, az bement hozzá, és ezt mondta neki. Volt egy városban két ember, egy gazdag, meg egy szegény. A gazdagnak igen sok juha és marhája volt, A szegénynek nem volt egyebe, csak egy báránykája, azt is pénzen vette, táplálgatta, és a gyermekeivel együtt nőtt fel nála. A falatjából evett, poharából ivott, és az ölében feküdt, mintha csak a leánya lett volna. Egyszer egy utas érkezett a gazdag emberhez, de ez sajnálta a maga juhai és marhái közül hozatni, hogy elkészítse a hozzá érkezett vándornak. Ezért elvette a szegény ember bárányát, és azt készítette el annak, aki hozzá érkezett. Dávid nagy haragra lobbant az ellen az ember ellen, és ezt mondta Nátánnak, az élő úrra mondom, hogy halál fia az az ember, aki ezt elkövette. A bárányért 4-szer annyit kell fizetni, mivel ezt tette, és mivel könyörtelen volt. Akkor ezt mondta Nátán Dávidnak, te vagy az az ember. Ezt mondja az Úr Izrael Istene, én kentelek föl Izrael királyává, én mentettelek meg Saul kezéből, neked adtam uradnak a házát, és öletbe adtam urad feleségeit. Neked adtam Izrael és Júda házait, és ha ezt keveselted volna, még sok mindent adtam volna neked. Miért vetetted meg az Úr szavát? Miért tettél olyat, ami nem tetszik neki? A hetita Úriást fegyverrel vágattad le, hogy a feleségét feleségül vehest, őt magát pedig meggyilkoltattad az ammóniak fegyverével. Ezért nem távozik el soha a fegyver a házadból, mivel megvetettél engem, és elvetted a hetita Úriás feleségét, hogy a te feleséged legyen. Ezt mondja az Úr, a tulajdon házadból fogok bajt hozni rád. Feleségeidet szemed láttára elveszem, és másnak adom, aki fényes nappal fog feleségeiddel hálni. Te ugyan titokban cselekedtél. Én azonban egész Izrael előtt, napvilágnál cselekszem meg ezt. Akkor ezt mondta Dávid Nátánnak. Vétkeztem az Úr ellen. Nátán így felelt Dávidnak. Az Úr is elengedte vétkedet. Nem halsz meg. Mivel azonban ezzel a tettel okot adtál az Úr ellenségeinek a gyalászkodásra, meg kell halnia a fiadnak, aki született neked. Amen. Mielőtt túlságosan lekötnénk azon, hogy feleségei voltak, már ott lemásolta a pogányokat Izrael, amikor királyt akart magának, és aztán a királyi tiszttel együtt járt minden pogányság, tehát a hárem is. Mégsem ez volt a legrettenetesebb, amit Dávid tett, hanem ami ebben az igében le van írva. Ő a vak király. Elmondok egy történetet a vakságról, talán összesen egyszer volt egész lelkipásztori szolgálatom alatt ilyen történet, amit el fogok mondani. Eljön hozzám valaki, mert, és így kezdi, körülbelül nem tudom, mert ugye ez körülbelül 38 évvel ezelőtt volt, hogy hát valahogy nem érzem jól magam, pedig minden rendben van az életünkben. Aztán beszélt a gyerekeiről, a házastársáról, beszélt a munkájáról, és hogy végül is sok konfliktus volt közöttünk, és az Úr adott nekem valakit, akivel nagyon jól megértjük egymást, az a főnököm. Én elmondtam azt, amit úgy gondoltam, hogy el kell erre mondani, de nekem úgy se tudja bemagyarázni, hogy nem Isten adta. És akkor azt mondtam neki, hogy ha ezt körülbelül így akarja folytatni ezt a gondolatmenetet, én nem tudok segíteni. Mert a nyugtalansággal szemben csak egyet lehet tenni, hogy felismerni, hogy amit teszek, az nyugtalanná tesz, mert annak súlya van. Ő egy templomba járó ember volt abban az időben. Talán 30 pár évvel később valaki fölcsenget és kérdezi, hogy otthon vagyok-e, bejöhet-e, bejöhet, pánikrohamon van, mondja. Bejön, beszélgetünk, elmondja az életét, nem hajszára olyan, mint az édesanyjáé, de nagyjából. És részletesen elmondta, pedig egyáltalán nem volt érdekes számomra a részlet. De miután korábbról, konfirmandus korából ismertem, ezért elmondtam neki, hogy hogy tanultuk akkor. És azt mondja, hát arra is gondoltam, hogy ez valami gyónásféle lesz. Testvérek, a bűn elmesélése az nem gyónás. És addig járt templomba, és jött személyes beszélgetésre, még elmúlt a pánikroham. Amikor elmúlt a pánikroham, akkor akár fél évig vagy egy évig nem láttuk. Amikor jött a pánikroham, akkor újra felhívott. Elköltözött Nyíregyházáról. Sokat gondoltam rájuk, mert még a szülei is élnek. Olykor találkozom is velük. A vak király. Hát ez király, aki minden megenged magának, nem? Valami módon azt mondja, ezt én megtehetem. És az összes bűn, amit elkövetünk, az arra épít, hogy én ezt megtehetem. Jogom van hozzá. De az én jogom és Isten igazsága, az teljesen különböző. Az lenne jó, hogyha valamit Isten föltárna, ahogy az előző napokban is tette, és mi megértenénk, hogy amit Isten feltár, arra hallanánk, hogy ő azt mondja, igen, veled és rólad beszélek. Meg amit holnap, meg majd azután is elmond nekünk. És valahogy az estébe, az éjszakába nekünk meg ezt kell mondani, én vagyok, akiről beszélsz. Uram, vétkeztem ellened. Milyen döbbenetes, hogy a királynak joga volt megöletni Úriást, mert akkor Úriás nem tudja meg, hogy ő már együtt hált a feleségével. Joga van megszerezni egy asszonyt, ha akarja, mert kívánja és megteheti. De ugyanezt a tettet mélyen elítéli a bárány ügyében. Ő nem egy bárányt ölt meg valakinek a vendégüllátásáért, hanem a hadvezérét ölette meg. És ugye magatokra ismertek. Hogy időnként Isten szembefordít bennünket, amikor valakiről megmondjuk a véleményünket. És itt egy olyan kérdést gondoltam, hogy fölteszek a délutáni előadás végén, hogy ki az, aki tényleg elhiszi magáról, hogy nincs olyan bűn, amit nem tudna elkövetni? Megfordítom. Ki az, aki tudja, hogy bármilyen bűnt el tudna követni? Nem tessenek jelentkezni, de csak magába válaszoljon mindenki. Mert meg tudunk állni, és el tudunk csodálkozni, hogy jé, hogy tehetett ilyet? Eszünkbe se vesszük, hogy ugyanazt mi megtennénk. De az a problémám nekem, hogy erkölcsi kérdésekről beszélünk, de mi nem erkölcsösebbek vagyunk, vagy ha erkölcsösebbek vagyunk, azzal az égvilágon nem történik semmi. Mert az erkölcs, ha a keresztény erkölcsöt veszem, nem írják le az etikák túlnyomó részt, de a Biblia szerint a keresztény erkölcs az gyümölcse az új életnek. Tehát nem azért teszem, mert ez egy olyan szabály, hogy muszáj, vagy meg ne botránkozzanak, jó, ha nem botránkoztatunk meg senkit, hanem mert nem tudok mást csinálni, mert új életem van. Ez az a apró kis példám, biztos minden alkalommal, amikor együtt vagyunk, elmondok a testvéreknek, hogy a házasságunk előtt mondtam a feleségemnek, hogy én nem hozzád akarok hűséges lenni, hanem Jézushoz. Azt mondta, hogy elég. Hát testvérek, és elég is persze. Ez nem azt jelenti, hogy nem lehet kísértés az életünkben, de azt jelenti, hogy én elköteleztem magam Istennek. És aki a világosságot kapta, Krisztus a világ világossága és követi őt, az észreveszi, hogy megkísértett ember. Aki meg valahol eljutott a hatalomnak egy olyan magaslatára, ahol tudja, hogy ő valaki, vagy egyáltalán nem jutott el sehova, de amiatt tört össze, hogy ő valaki, de senkinek tartják, ez ugyanaz a kettő, az igazából azt enged meg magának, amit akar, úgy gondolja. Ezért jogos az, amit tesz, és ahogyan él. És erre a kérdésre, hogy de hogyan engedhette meg magának, szeretnék felolvasni egy részt, azért a mi időnkben ilyenek voltak a tanáraink. Az újszövetséges professzorunk írta, az ember a bűn szolgája, megítélt ember. Az ördög felkelti a bizalmatlanságot az asszonyban Isten iránt, úgy állítja be, mintha Isten az embertől a legjobbat akarná megvonni. Isten szavát idézi, de már inkább hisz az asszony a kísértőnek, mint Istennek. Bűne ezzel a hitetlenséggel kezdődik, nem hisz Istennek. A Szentírás szerint az ember bűne mögött személyes, élő, szellemi hatalom áll. Kihasználja az ember gyenge pontjait, felkerti az ember hatalomvágyát, kívánságot ébreszt benne, és így kívánatossá teszi az ember számára a bűnt. Az ember így nem külső kényszerrel, hanem belső beleegyezésével és kívánságával viszi véghez a bűnt, ezért van személyes felelőssége. Tehát tulajdonképpen minden bűnöm mögött ott vagyok én az én döntésemmel. Tehát ezért lehet mondani, hogy amiről hallottunk, ma a bűn az súlyos. Hallottuk a feloldást, de lehetetlenség, hogy részesüljünk Isten ajándékában, ha közben nem tesszük meg azt az egyetlen dolgot, hogy igent mondunk Istennek. Néhányszor találkoztam emberekkel, akik elmondták, hogy de hát bigott az, aki csak a Bibliát olvassa. Ez abban az időben, amikor ilyenekkel találkoztam, azért megmutattam a könyvtárunkat, nem nagy képűségből, hanem hogy lássa. Mi mindenevők voltunk, tehát az ezoterikus könyvektől kezdve a Paul Jongicsó könyvén keresztül a Moody-nak az élet után című könyve, és minden más irodalom, és sok minden volt ott. És ezt nem is dobáltuk ki, csak az, amikor nyugdíjba mentünk, mert nincs igazából rá szükségünk, meg egy idő után nem is nagyon volt, de. Hát persze, hogy tudom, hogy emberek ilyet is írnak, meg olyat is írnak. De ha fogom magamat, és itt olvasok valamit a Bibliából, itt meg olvasok valamit egy filozófustól, ott meg egy ezoterikustól, amott meg egy jóstól, és megpróbálom mérlegre tenni ezeket a dolgokat, akkor olyan csapdába esek, hogy az a hatalom, amelyik addig is távol tartott attól, hogy Isten szavára komolyan figyeljek, az olyan erősen fog hatni rám, hogy természetesen mellette döntök, mert már odaadtam neki a szívemet. Jóval később olvastam írásban, egy teológustól, hogy tulajdonképpen a Szentírásból csak azt lehet igazolni, amit valamelyik filozófusnál vagy irodalmárnál megtalálunk. És testvérek, látom az életüket. És nem vagyok haragos rájuk. És nem irigylem a pozíciójukat. Sokszor imádkozom is értük. Mert ez borzasztó. Itt két dolgot kell látnunk egyszerre, hogy mit tett az ördög az emberrel. A bűnről beszélünk általában, de van egy másik kifejezés, ami rokon a bűnnel, a megkötözöttség. És fontos, hogy tudjuk, hogy a kettő tulajdonképpen egy gyökérből jön, de nem egészen ugyanaz. Tehát olyan emberek, akik jósoltattak maguknak, tehát minden évben egyszer legalább elhangzik itt valakinek a részéről, de muszáj beszélni róla. Mert olyan következményei vannak, amit utána keresi az ember, hogy mi a bajom, csak pont az nem jut eszébe, hogy egy ember számára feloldhatatlan kötelék veszi körül. Nekem ezzel kapcsolatban általában a lasszó szokott eszembe jutni, hogy az ördög odaad egy könyvet, elküld valahova, aki majd megmondja nekünk, elkezdünk kutatni különböző lehetőségeket és megoldást keresünk magunknak. Igazat adunk valakinek a Bibliával szemben, Isten szavával szemben, és elmélyedünk abban a gondolatsorban, amiről úgy érezzük, ha az az enyém lenne, megoldaná az életemet. Tudnilik, Isten azt mondja, ha te ezt komolyan veszed, és nekem adod a szívemet, az megoldja az életedet. Hát ez egy könyv, 66 könyv. De egy, Isten könyve. És van az embereknek könyve. És ha én az emberek könyvéből kezdem el kutatni, hogy hogy fogok jól járni, akkor olyan módon vesz hatalmat rajtam az ördög, hogy kétségbe ejtő helyzetekbe kerülök. És azt is érzem, hogy az én életem egy kétségbe esett helyzetbe vergődő élet. Tegnap a esti istentisztelet után még később valaki jelezte SMS-en, hogy mindenképpen szeretne beszélni, mert fontos. Felhívtam, és hát közel egy óra hosszáig beszélgettünk, aki nagyon jól fogalmazta meg, amikor Jézus befogadta az életébe, hogy úgy éreztem, mintha egy kígyó tekeredne körül a lelkemen. Hát, gondolom, hogy igen. Sőt, azt mondanám, hogy ez tekeredik, vagy nem tekeredik, ez nem érdekes, ha a markával fog, de fogva tart. Fogva tart. Szép szóval mániássá tesz. Valamiben jelentkezik, hogy ez a kép szokott nekem eszembe jutni, mint a búgó csiga. Addig pörög, még el nem kárhozik. Ha csak. Nem történik meg vele egy csoda. Hogy ül, hallgatja, olvassa a Bibliáját, olyan könyvet, olyan igehirdetést olvas, amit érdemes olvasni. Tanulmányozza a Bibliát, hogy az Isten könyvét ismerje meg, ne az emberek könyvét. És akkor Isten felszabadítja őt. Talán azt mondanám, hogy szükség van közvetítésre. Sokat hivatkozom rá, mert itt ő volt Magyarországon ebben a tudományban számomra a példakép, a Rejtő Mária néni, hogy azért ezekben a megkötözöttségekben vergődő embernek jó, ha van tanúja, akivel együtt imádkozik, megtagadja a sötét gonosz erőt, erőket, és vágyódva elmondja, Uram, szabadíts meg engem a démonoktól, az ördög hatalmától, a sátán erejétől, ettől a körbezártságból, szabadíts meg engem. És érdemes, ha valaki csak mániás, de nem tudja, hogy mitől forog körbe-körbe, kérdezni az Urat, kérdezni valakitől. Az az igazság, hogy amikor valakivel leülünk beszélgetni, legtöbb esetben semmit nem tudunk róla, hanem ő mondja az életét, És abból az életből sokszor nagyon egyszerű dolog. Most valaki olyan jut eszembe, én hát teológus koromban nem hallottam még erről, csak azt tudtam, hogy minden jóslás sátáni dolog. Éppen, hogy elindultam a hitnek az útján, és valaki eljött hozzám, és elmondta, hogy mi történik, majd egy másik alkalommal ugyanő elmondta, hogy éjszaka felébred, és maga mellett lát egy megásott sírt, és benne egy félig már oszlásnak indult holttestet. És még azt se tudtam, hogy van okkultizmus akkor, de tudtam, hogy Jézus legyőzte a sátánt, és tudtam, mert a dogmatika tanárunk azt meg nagyon élesen megtanított, hogy a sátán nagy hatalom, de Jézus győzött. És egy következő alkalommal valahogy Isten előhozta, imádkoztam, hogy jó volna valamit tudni mondani, hiszen tessék elgondolni, mikor valaki éjszakáról éjszakára ezt a képet látja. Álomban és félálomban. És elmondtam, hogy én úgy gondolom, hogy ez a kettő összefügg. Kortársak voltunk, és természetesen az első szava az volt, hogy na ne hülyéskedj már. Aztán, mikor még beszélgettünk róla, akkor végül is Isten adott világosságot neki, nem zárkózott el az Úr elől. És aztán évtizedek múlva találkoztam vele, és ő hozta elő. Azóta nem álmodtam. Tehát ez olyan felfoghatatlan, amit az Úr cselekszik. Tehát jó lenne, ha abban a forgásban valaki odaállna és megfogna, és áthelyezne egy olyan helyre, ahol nem kell pörögni többet, hanem az élete alapja a kőszikla lenne. A kőszikla, aki már az Ószövetségben is ott volt. Jézus, akire egyedül érdemes építeni az életünket. A bűn, borzalom, hogy mekkora súlya van. De az egész kereszténységnek, nyilván a zsidóságban is ugyanígy volt, de az egész kereszténységnek a 2000 éves történelmében újra és újra jön az ellaposodás, az istentelenedés tömegesen. Tömegesen. Jön az egyházi hatalom. És mindegy, hogy volt reformáció és a protestáns egyházak, üldözött egyházak voltak, amikor nem lettek azok, akkor keresték a hatalmat. Szégyenletes dolgokat tettünk, most túlnyomó részt mi vagyunk itt, református evangélikus testvérek, amit a baptistákkal, a metodistákkal, meg másokkal, adventistákkal tettek, hogy tehát igen, mi nekünk az ő bűneiket nincs mit megbánni, hanem azt kell nézni, hogy aki e szerint tanít, akinek az életében Krisztus középen van, az nekünk Krisztusban testvérünk. Ővelük vagyunk Isten gyermekei, nem a világ összes emberével, hanem a megváltottakkal. De amikor Isten, volt valamilyen borzalom, valamilyen háborús veszedelem, valamilyen kétségbeejtő tömegpusztulások esetleg Pest is következtében. Isten néhány embert összehozott arra, hogy a Szentírást elkezdték olvasni és érteni, és elkezdtek kiállni, és hát a reformáció is egy embernek a kínlódásából indult el, emberileg. Persze az előreformációk is néhány ember akarta tudni, hogy mit akar Isten, mert az nem lehet igaz, amit az egyház tanít. És így született a reformáció, így született pietizmus, így született a metodizmus, és még sok minden mozgalom így született, az a skót csoda, hogy Skóciában voltak olyan falvak, ahol az ébredés után a kocsmárosok tönkrementek, mert az emberek nem jártak kocsmába. Hát testvérek, elképesztő, hogy Isten mit tud cselekedni. És én most hagyj gondoljak újra, majd 20-án sok minden el fog hangozni Magyarországgal kapcsolatban. A legtöbb, amit tehetünk, hogy minél több embernek mondjuk, hogy aki a te életedből hiányzik, az Jézus. De valami elválaszt tőle. Ha az kikerül onnan, akkor nem lesz benned annyi zúgolódás, annyi elégedetlenség. Valamivel, amit Eszter mondott, nem teljesen értettem egyet. Azt mondja, akkor jó lesz az étel, és hálát adunk. én ezt úgy fogom föl, hogy lehet, hogy rossz az étel, de azért hálát adok. Tehát, hogy és történnek olyan dolgok, adjatok hálát Istennek, az Atyának mindenkor, mindenért, és engedelmeskedjetek. Tehát olyan jó dolog az, hogyha mi felfogjuk, hogy nem, jó, nem annyira jó dolgok valamire tanítanak, még esetleg egy ízetlen vagy elsózott étel is. Tehát Isten olyan mértékig figyeli az életünket, hogy nincs olyan mozzanatunk, nincs olyan lélegzetvételünk, amit ne tartana számon. Valakire nem olyan régen egy ilyen, nem tudom ennek mi a neve, majd Tünde segít nekem, újra és újra jelentkezik egy felfokozott szívdobogás. És elmondta nekem, hogy ezzel mondom, hogy biztos az orvosok sokkal többet tudnának mondani, de én meg vagyok győződve az ismerettségünk alapján, hogy emögött van egy hatalmas szorongás. Van egy hatalmas félelem. És hát aztán sok mindent beszélgettünk róla, de minden esetre elfogadja, hogy a szorongásával az Úrhoz kell menni. És azt mondja, akkor többet nem jön elő? Hát nem tudom. Lehet, hogy előjön. De bizonyos dolgokban az utat tudni kell, kapott gyógyszert is, azt végigolvasta, valamit ért a gyógyszerekhez, mert gyógyszertári asszisztens, és nem is vette be egy részét. És akkor még ajánlották nekem, hogy kérdezte, hogy szabad-e lélegzetet venni, mondom, meghalsz, ha nem veszel lélegzetet. De nem, hanem, mert azt mondja, ugye hallgatta valakitől, hogy a jogával kapcsolatban milyen veszedelmek vannak, hát mondtam neki, hogy az tényleg jó, ha nem jogázol. De az is biztos, hogy oxigénre szüksége van a szervezetnek. Hát vegyél mély lélegzetet. És tornázhatok. Hát kérdezem, hogy mit? Hát mondja, hogy mit szokott csinálni, és mert tudom, hogy a családban a futás az élen van, ezért megkérdezem, hogy hány kilométert szoktatok futni? 5-öt, 6-ot, 10-et, mikor, mennyit? Mondom, ha rád nézek, én egynél többet nem engednék neked. Ezek csak nagyon emberi dolgok, de valahol összefüggenek, hogy viszont felelünk mindenért, ami velünk történik, itt a betegségekről, mert nem fogok újra belemenni, csak elmondanám, a csodálatos nagy lehetőséget, amit ha megértjük, hogy minden nyomorúság mögött ott van a démonoknak a hatalma. Végül is a sátán ünnepe az volt, amikor Éva vett és adott Ádámnak is a tiltott fa gyümölcséből. És az a veresége, amikor Jézus valakit kiszabadít. És még utánunk nyúl, és nem akarja, hogy az Úré legyünk. Mi meg, ha egyszer azt a gyümölcsöt esszük, ami az élet fájáról származik. Akár mondhatom azt is, hogy Krisztus teste, vére, Krisztus szava, ami gyógyító eledelünk, akkor csodákat élünk át. Talán nincs közvetlen benne a igébe az, amit most elmondtam. De úgy gondolom, hogy sok nyomorúságtól szabadulunk meg, és tulajdonképpen, hogyha a Bibliát rendesen, folyamatosan olvasunk, tehát ha mondjuk én akkor, amikor elém került ez az álmot látó valaki, pontosan ismerem a Szentírást, akkor beidéztem volna neki Mózestől, meg Jelenések könyvéből, meg máshonnan, hogy igazából a Szentírás mindig beszél ezekről a dolgokról, amik nem egyszerűen arról, hát nem olyan egyszerű a bűn, de mégis azt mondanám, hogy abban sokkal súlyosabb, nem elég annyi, hogy Uram, bocsáss meg. Mert odaadtam valamit az ördögnek, a kezemet adtam oda az ördögnek. És ezzel szemben én nem tudok, tehetetlen vagyok, hozzáteszem, a bűnnel szemben is. Ugyanahhoz kell mennem, de tudnom kell, hogy mi az, amit kérnem kell tőle. Ebben a tekintetben tényleg tudnom kell. Tárd fel, Uram, az életemet. És itt jön most Dávid, mert azért a próféta bátor volt. A királynak nem csak annyit mondott el, az is óriási dolog, hogy önmagadról beszélsz, felség, hanem átadja szó szerint Isten üzenetét, hogy miért, és átadja Isten ítéletét. És ez az, amire Dávid összetörik. Nagy erővel hangzik a próféta szava, mert abban a helyzetben nem is tud mást tenni, mint alázatos szívvel csak azt mondani, amit Isten mond. És igazából azt hiszem, mindig, amikor bizonyságtételre indulunk, érezzük, hogy valakivel beszélni kell, nem érdemes a saját jó gondolatainkat mondani. Néha hallom, hogy keresztény emberek gyászolóhoz odalépnek, ó, lelkem, majd az idő meggyógyítja. Pedig különben hisz Krisztusban, imádkozik, bűnvallást tett, tehát az életével rendben van. Csak tehetetlenné válik, amikor meg kell szólalni. De ne legyünk tehetetlenek. Isten felel minden szóért, amit kimond. Tehát ha én Isten szavát mondom, akkor Isten szól ahhoz az emberhez, ha én komolyan veszem, hogy Isten akar szólni ahhoz az emberhez. Ez a Dávidot ért szó, megrázó szó. Dávidban háború indul el, mert nem tud mást tenni, mint Úriásra és Betsabéra gondolni, és arra, hogy mi jön, arra is, hogy mi volt. Mond egy különös mondatot, Isten, még sok mindent adtam volna neked, ha kértél volna tőlem. Testvérek, higgyétek el, mi mindig kevesebbet kapunk, mint amit kaphatnánk a kételkedéseink miatt, a hitetlenségünk miatt. A szolgálathoz is kevesebbet kapunk, mint amit kaphatnánk. Ha elbízom magam, Isten elveszi az ajándékot azoktól, akiknek pedig odaszánta, és számon kéri tőle. Ez a legszebb mondat, amit olvastam erről az ígéről. Dávid úgy látja most saját magát, ahogy Isten látja őt. És erre van szükségünk, hogy egyenként mindenki úgy lássa saját magát, ahogy Isten lát. Hogy én az az ember vagyok, akinek Isten elmondja nekem, hogy milyen vagyok. Hogy ezt lássam és fogadjam el. Hogy az a valóság, amit ő lát. És arra van szükségem, hogy úgy lássam magamat, ahogyan Isten lát engem. Mert ebben az esetben már valamit, már egy kapcsolat elkezdődik vele. Te mondtad rólam, Uram, az igazság megszólal, Jézus megszólal, akkor amit mond az az, és az vagyok. És miután hallgatom, ismerem, amikor először indul az életünkből, már akkor is csodát élünk át. Mert tökéletlen, dadogó imádságainkra is olyan feleletet kapunk, amit nem hiszünk. Találkozom gyakran azzal a kérdéssel, hogy azért nem merek megtérni, mert nem tudom, mi jön utána. A másik nagy kérdés, mondja el nekem, hogy hogy történik a megtérés. Nem tudom. Én mindent megtettem, amit az Úr mondott nekem, hogy tegyem meg. Megnyitottam a szívemet, megvallottam a bűneimet, és egyszer csak minden másképpen láttam, mint azelőtt. De hogy ez hogyan tette meg bennem az Úr, erre nem tudok válaszolni. Hogy én nehezen adom meg magam, az az én folyamatom. De az Isten cselekvésének a módja, ahogy ő csodát tesz, azt nem tudom elmondani. Hát hogy lett a víz borrá? Az megtörtént, mert Jézus akarta. Tehát Isten akar valamit, megtörténik. És kapom azokat az ajándékokat, mert ugye nem csak arról van szó, hogy ott van az Isten ítélete az egész emberiség fölött, hanem ott van az az ígéret, hogy én tudom, hogy ki vagy, és mégis szeretlek. És azt adom neked, amire szükséged van. A Dávid történet abban nehéz, mert Dávid is elmondja azt, amit el kell mondani, vétkeztem az Úr ellen. De hogy ennek következménye van. És szeretném megerősíteni, amit már itt mondtam, meg biztos fogok is, hogy Isten büntet. Tessék mondani, nem büntetés az, hogy Dávid magatartására meghal a paráznaságból született gyerek, négy fia meghal, egyik lányát megerőszakolja a saját testvére, és az egyik fia megkapja a feleségeit, a szemtízet. Hát ez nem arra büntetése Istennek, hogy a király annyira, ez a király, aki Isten dicsőítő énekeket énekelt fiatal korában, annyira a fejébe tud szállni a hatalom, a dicsőség az embernek, és a Mózes, 4 Mózes 14-18-at olvasnám. Az Úr türelme hosszú, mióta vár ránk, mióta várt, mire odaadtuk magunkat neki. Szeretete nagy, megbocsát bűnt és hitszegést, bár nem hagyja a bűnt egészen büntetés nélkül. Tehát az, hogy Isten büntet, az benne van a Bibliában. Nem tetszhet esetleg, de ettől még benne van. Ugyanakkor azt is el kell mondani, hogy itt bent van egy óriási feloldozás. Valaki azt kérdezte, de hát végül is, mit nyert Dávid ebből az egész esetből? Nem kárhozott el. Csak ennyi. Örök életet nyert. Igen, hát az ember mértéke, mert az lenne jó, ha én nekem Isten mindent, ha nekem megadna Isten mindent, amit én kívánok, de szeretném elmondani, hogy amikor megtörténik az, hogy az ember megkapja bűnös életére azokat, amire még vágyik, és tényleg megkapja, néhány nap, néhány hét múlva ott lesz a hiányérzet, de nem ezt akartam. Nem így akartam. És akkor van újabb ötlete az embernek, mert megy a saját vágyai után, hogy ami hiányzik, majd én megoldom az életemet, majd én. És testvérek, az üdvösség kérdésében mi olyan tehetetlenek vagyunk, és olyan jó, hogy tehetetlenek vagyunk. Ha nekem kéne megszerezni, elkárhoznék. Tehát az a jó. Nem tudnék érte tenni semmit, és nem is kell. De valahol az Isten felségét látni kell. A szentségét, a ragyogását, az úrságát. Tehát valahogy meginduljon bennünk egy olyan tisztelet, aminek a következménye, hogy tőle várom, hogy szólj hozzám, Uram. És befejezem testvérek egy kérdéssel, amit valaki föltett számomra, nagyon érdekes volt. Kínlódott a életével, és azt mondta, beszélgettünk Jézusról, Dávid utódjáról, hogy hogy van, próbálom megmondani, hogy az, amit Jézus tett, lehetett tudni, hogy ő az Isten fia, mert az Ószövetségben ez le van írva. És ő is bele-bele olvasott a Bibliába, és azt mondja, na hát nekem éppen ez a problémám mindig az, ami éppen elől van, hogy az ígéret örököséről beszél, hát hogy tehette meg Isten azt, hogy egy ilyen ócska alaknak az utódja a Mesiás. Nem ez a jó nekünk? Hogy egy bűnös embernek a valóságos emberré lett Isten az utódja, aki bármit követett el Dávid, nincs olyan bűn, amit emberek elkövetnek, hogy ne lenne rá bocsánat. Egy helyen beszél a Biblia a Szentlélek elleni bűnről, ebben nem mennék bele. Tehát nincs olyan, hogy Isten valakitől megtagadja a megbocsátást, ha az illető odaviszi és bánja, kéri a megbocsátást. Amíg okoskodunk, addig nem részesülhetünk benne. És egy mondatra mégis visszatérek Dávidhoz. A középkorban a európai zsinagógáknak egy részében kihagytak egy részt azután a mondat után, hogy Nátánnak a szavaira azt mondja Dávid, vétkeztem az Úr ellen. És azt követően felolvasták, könyörülj rajtam kegyelmeddel, Istenem. Töröld el hűtlenségemet nagy irgalmaddal. Teljesen mosd le rólam bűnömet, és vétkemtől tisztíts meg engem. mert tudom, hogy hűtlen voltam, és vétkem mindig előttem van. Egyedül ellened vétkeztem. Azt tettem, amit rossznak látsz. Ezért igazad van, ha szólsz, és jogos az ítéleted. Lásd, én bűnben születtem. Anyám vétekben fogant engem. Te pedig a szívben lévő igazságot keresed, és a bölcsesség titkaira tanítasz engem. Tisztíts meg izsóppal, és tiszta leszek. Mosd meg engem, és fehérebb leszek, mint a hó. Engedd, hogy vidámságot és örömöt halljak, és megújuljanak tagjaim, melyeket összetörtél. Rejtsd el orcádat vétkeim elől, töröld el minden bűnömet. Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Ne vess el orcád elől, szent lelkedet ne vedd el tőlem. Vidámíts meg újra szabadításoddal, támogass, hogy lelkem készséges legyen. Hogy taníthassam útaidra a hűtleneket, és a vétkesek megtérjenek hozzád. És az nem olvastam fel a Zsoltár erejét, de persze tudjuk, hogy mi van benne. Dávid Zsoltára abból az időből, amikor nála járt Nátán próféta, mert bement Dávid Becsabéhoz. Ezzel egyúttal gondolhatunk a zsidóságra is, mert Isten akarja, hogy a maradék megtérjen. Vannak nekik is az Úrhoz közelebbi korszakaik. Csak példaképpen mondanám, hogy a holokauszt után elég sok életben maradt zsidó ember elfogadta, hogy Jézus a Mesiás. Hihetetlen, de hogy hihetetlen. Isten mindenkivel meg akarja ismertetni magát. Semmit nem vár. Csak azt, hogy odaadjuk magunkat neki. Persze ez a legnehezebb. Isten semmit nem vár, csak azt, hogy odaadjuk magunkat neki. És attól kezdve csodákat élhetünk át. Nem biztos, hogy azt a munkát kell végeznünk, vagy biztos, hogy nem, amit Péternek, de ígéretünk van rá, hogy emberhalászok lehetünk. A hitmélyítő héten a legtöbbünknek nem annyi a feladata, hogy elmegy és valamit Isten eszébe juttat, mert lehet, hogy otthon is lenne, jó együtt lenne a testvéri közösségben, akik együtt járjuk a keskeny utat, és jó megerősödni abban, hogy a legfontosabb feladatunk ebben a világban, hogy megismertessük emberekkel, hogy mi az Isten terve, hogy ami hiányzik az embereknek, mi tudjuk, ők még megtudhatják. Ez is hozzátartozik a reformáció üzenetéhez. Isten egyeseken már megkönnyörült, mert napvilágot látott újra az ige, középpontba került a kereszt, és még másokon is megkönnyörülhet. Ez azon is múlik, hogy továbbadjuk-e. Imádkozzunk. Uram, én vagyok az az ember. Én voltam, amikor elkezdtél velem beszélni. Az, amit mondtál rólam, mindig az volt. És amit te bármelyikünkről mondtál, Uram, az mind igaz volt. Eszünkbe juttattál dolgokat, és megmentettél, hogy mind a kárhozatig önigazságunkba burkolózva vesszünk el, és legyen részünk az örök szenvedésben. Köszönöm jóságos irgalmasságodat, Uram. Egyedül te vagy a jó. Köszönöm neked, hogy ez olyan, amely jóság része lehet bármelyikünknek is. Uram, kérlek most téged, hogy bármi, amit eszünkbe juttattál életünkből is, amit még nem hoztunk hozzád, az elmúlt napok, az elmúlt hetek, feszültségek, haragok, sértődések, érzékenységek, valamit mélyebbre helyeztünk a szívünkben, nem is akartunk gondolni rá, de nem tettük a kezedbe. Belemart az életünkbe, és nem akartuk elfogadni, hogy azért van. Uram, tisztítsd meg a mi szívünket. Dáviddal mondjuk, mosd meg áldozati vérrel, mosd meg, és fehérebb leszek a hónál. Hallass örömöt velünk, halljuk a te szavadat. Megbocsáttattak bűneid. Halljuk a te szavadat. Nem hagylak el, nem maradok el tőled, ne félj. Lássuk a te tetteidet, Uram, amit megcselekedtél, hogy nekünk életünk és üdvösségünk legyen. Uram, áldásokat nyertünk tőled, többet is nyerhettünk volna. Segíts, hogy amit ezután készítesz, mindent megkapjunk. Legyen bennünk bátorság és megértése annak, hogy te vagy az egyetlen olyan apa, aki nem vétkezel gyerekeid ellen. Mi földi apák nem tudunk olyanok lenni, mint te. Köszönöm, hogy te vagy a mennyei édesapa. Uram, kérlek téged minden szerettünkért. Ha eszünkbe juttattál valamit, hogy gyerekeknek, unokáknak valami olyat akartunk, ami nem egyezik az akaratoddal, hogy sikert vártunk üdvösség helyett, jó előmenetelt, látványosságot, Uram, bocsásd ezt meg nekünk. Te légy első az életünkben személy szerint, és hagyd lássunk rajtad keresztül mindenkit, akikkel megajándékoztál, és akiknek örök életéért annyi felelősségünk van, hogy imádkozzunk értük, beszéljünk rólad, és ne helyeseljük helytelen útjaikat. Kérlek téged azokért a gyülekezeti közösségekért, amelyhez tartozunk. Te tégy áldássá bennünket ott is. Abban a faluban vagy városban, ahol élünk. Uram, kérlek téged népünkért, országunkért, országot terjedéséért. És nem is csupán azért, Uram, hogy a most láthatóan közeledő veszedelmeket elkerüljük, mert ha nép meg nem tér, ítéleted alatt marad. Uram, ments meg minket mindenféle büszkeségtől, egyéni vagy közösségi büszkeségtől. Segíts megbecsülnünk mindazt, ami körülvesz bennünket, és elfogadna a rosszat is. De ments meg attól, hogy rossz döntéseket hozzunk, ellened szóló döntéseket, hogy mást akarjunk, mint amit te akarsz. És kérlek téged éjszakánkért. Uram, add meg, hogy arra gondoljunk, amire kell. És veled menjünk nyugovóra, mert te a tiédnek álmukban is adsz eleget. Hálás vagyok ezért, Uram, mert magam is tapasztalom. Add ezt mindnyájunknak az Úr Jézus Krisztusért, a te szent fiadért. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Atya szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájunkkal. Amen.